és gyülekezet, tudom, hogy mondtam, de megjelenem, hogy örülök, hogy itt vagyok veletek, és valakosz, hogy mondjam, de csak elmondom, hogy amikor májusban megválasztottak Tereti pénztárosnak, az egyik fiatal kollégám, akivel azért volt egy jó pár jó beszélgetésem, mondta, hogy áldom az eszem, hogy jóba voltam veled, ilyen nagy tréfamester. És egy kicsit ezt érem már most is látva a sok gyereket, hogy mindig gondoljuk a gyerek történettel, és mára találtam egy nagyon jót, és jövök, és tessék, van egy komoly közönség hozzá, tehát hogy most jó történettel jöhetek közétek. Megint azt mondom, hogy a felnőtteknek is ajánlom figyelmébe. Fel fogom olvasni, mert nem akarom elhibázni, én is úgy kaptam. Werner Gitt küldte, levelezek vele az egyik könyve kapcsán, és elküldte magyarul, meg volt neki, valaki lefordította. Egy megtörtént dolog következik, tehát kérem mindenkinek a figyelmét, még a gyerekekét is. Azt gondolnám, hogy ez egy kitalált történet, ha nem lettem volna én magam is részese. Az első világháború idején, tehát ez 100 évvel ezelőtt volt körülbelül, amit most olvasunk. Igen, jó, nyugodtan, csak én már láttam őket, azt hittem így elég. Tehát csak, hogy értsétek, ugye, hogy 100 évvel ezelőtt volt, az jó sok idő, akkor egyikünk se jött még, azt hiszem. Akkor volt egy nagy háború Európában, az országok között, és akkor történt, amit most olvasok. Egy Zamland nevű Kelet-Poroszország északi részén német területen fekvő paraszgazdaság udvarán gyakran lehetett látni egy méltóság teljesen sétálgató gólyát. Gólyát már mindenki látott, ugye? Képzeljétek egy gólyát, hogy az udvarotokon sétál. Az egész család szerette és a gondját viselte. Különleges történet kapcsolódik ehhez a házi kedvenchez. Tehát úgy volt a gólya, mint máshol a tyúk, meg a cica, meg a nem is tudom. Az is. Egyszer a parasztgazda fia, aki akkoriban 16 év körüli fiú volt, tehát kicsit nagyobb, mint ti, ő találta a réten a gólyát. A gólya tehetetlenül ugrált és csapkodott a szárnyával, nem volt nehéz megfogni és óvatosan hazavinni. Sérült volt a gólya, hazavitte. A szeretetteljes gondoskodás hatására gyorsan meggyógyult a gólya, de arra még nem volt képes, hogy a társaival együtt a messzi délre repüljön. Tudja mindenki, hogy a gólyák mit csinálnak? Minden évben kétszer költöznek. Egyszer idejönnek, tavasszal, nyár elején, amikor elmúlik a jó idő, azt mondják, hogy ők a teletit nem szeretik, elmennek délre, Afrikáról biztos hallottatok, az jó messze van a földközi tenger túl, de ott jó meleg van, ott töltik a telet, aztán amikor jön itt is a meleg, akkor visszajönnek, ők így élnek. Ez a gólya felépült, de ekkora utat még nem tudott volna megtenni. Nagyon jól viselte viszont a kelet porosz telet, ott van jó, jó hideg a tél a poroszoknál, jól viselte a meleg istálóban, mert bent tartották. A következő nyarat részben az udvaron, részben gólyatársaival töltötte. Már kezdett ugye visszabarátkozni a gólyák közé. Ahogy közeledett az ősz, már velük együtt vonult délre. Tehát egy telet ott töltött, mert vigyáztak rá, gondozták, és következő nyáron már ő is tudott menni a többiekkel. Vajon visszajön-e jövő tavasszal? Ez volt a kérdés a áziaknak. A gólyát nem tudom, tudjátok, hogy vannak a gólyafészkek, és ők fixre, tehát ők mindig oda jönnek, tehát állandó nekik a helyük. Ő is visszajött tavasszal, és a fészkét magától értető módon az udvaron lévő pajta tetejére építette. Ő itt van otthon. Ugye? Itt szeretik, itt szeret lenni. Azokat a különleges finomságokat sem vetette meg, amikkel neki és a családjának kedveskedtek. Hát tényleg, mint egy háziállat, úgy volt a gólya meg a kis gólyák. Ősszel megint elrepült délre. Annak a fiúnak pedig, aki annak idején megmentette, ugye 16 éves volt, mondtuk, el kellett menni a háborúba. Ugye annyi idős lett, hogy elment katonának, el kellett mennie, nem akar, de kellett. Idővel francia hadifogságba került. Tehát egy német katona volt, a franciák ellen harcolt, fogságba esett, és Afrikába küldték a gyarmatokra. Tudnék, Franciaországnak ott voltak területei gyarmatai, és oda küldték el munkára. Ott a földeken kellett dolgoznia. Erősen gyötörte a honvágy, különösen amikor az észak felé vonuló gólyákat látta. Üdvözlöm a hazámat, üdvözlöm a szüleimet, kiáltott utánuk. Kézzel mennek a gólyák, és fájt a szíve, és kiabált nekik, hogy átadják át. Ekkor valami különös dolog történt. Az egyik szép nagy gólya otthagyta a csapatot, amelyel együtt haladt, és egyre lejjebb és lejjebb szállt, és körözött a hadifogói körül, leereszkedett, és izgatott száncsapkodással oda ment hozzá. És a fiatal fiú ráismert, hogy ez az ő gólyája, képzeljétek el. Legszívesebben magához ölelte volna, de félt, hogy ezzel elriasztja. A gólya viszont bizalommal egyre közelebb és közelebb ment hozzá, és békésen tűrte a simogatást. A fiúnak kicsordultak a könnyei, látom itt is egy párunknak. Hirtelen eszébe jutott valami, volt egy darab papír meg ceruza a zsebébe, és gyorsan leírta, hogy élek, és aztán aláírta a nevét. Miközben még egyszer megsimogatta a gólyát, a papírlapot a szántornai alá csúsztatta, és ott rögzítette, sikerült az egyik toll köré tekernie. Vajon megtartják-e a tollak a papírdarabot sok-sok napon át is, mert tudta, hogy hol fog a gólya leszállni. Megtartották, amikor a gólya megérkezett a gazdaság udvarára, tehát az ő udvarukba, feltűnően közel ment a fiatalember szüleihez, és körülöttük jött-ment, míg fel nem fedezték a papírt, és ki nem vették a szárnyai alól. A lélegzetük is állt, amikor elolvasták, mit írt a fiúk. Él. Gondoljátok meg, hogy nem tudtak róla, azt hitték, meghalt a háborúba. Egy teljes évig nem tudtak róla semmit. Akkor viszont az apa azonnal elment a legközelebbi katonai hatósághoz, és a fiút egy francia hadifogolyért cserébe szabadon engedték. Azért mik vannak? Nincs is kedvem prédikálni most annyira, mert hogy hát ennek magában van azért egy hatása, csak úrvacsorán vagyunk, hogy úgy fogok. Ja igen, ebből. Nem tudom, mit szóltok hozzá. Remélem, a gyerekek is értették, mert az érthető volt, csak az egyéb vonatkozásait szerintem mi felnőttek jobban értettük. Hát ennyi volt gyerekek, a mai gyerek történet. De ez jó volt, nem? Szeretem a megtörtént dolgokat egyébként is. Ajánlok például gólyát rajz témának most egy gazdaság udvarán. Kedves gyülekezet, úrvacsorai alkalommal gyűltünk egybe. Az alapigénket az Efézusi levélből olvasom, az első fejezetből, a harmadik verstől kezdődően a hetedik versig. Tehát Efézus 1, 3-tól 7-ig. Megvárom, hogy megtaláljátok, mert viszonylag hosszabb a szöveg, jó lenne, hogyha alaposan szemügyre vennénk. Előre bocsájtom, hogy nem egészében szeretném elemezni a gondolatát, mert ahhoz hosszú egy úrvacsorához, csak egy irányadásnak szánom, meg hát néhány sarok gondolatot szeretnék kiemelni belőle. Efézus 1, 3-tól 7-ig. Isten lelke ihletésére Pál apostol ezt a szakaszt így fogalmazta meg. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Krisztus Jézus által, az ő akaratjának jó kedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Nem tudom, mennyire szoktátok meg, hogy Pál apostol azért úgy in medias res kezdi a leveleit, tehát úgyhogy jó, hát van, hogy köszönt, de azért ő rögtön valami fontosról beszél. És úgy, ahogy én most is ezt látom, ahogy ember magától nem igen tud. Tehát egy ilyen gondolatot, ilyen mélyrehatót, ilyen átfogóan, és tehát egy szó sem maradhat el, ez úgy van megfogalmazva. Mondtam, hogy ugye minden gondolatra nem tudok kitérni, de hadd kezdjem azzal, amivel Pál apostol is kezdi, hogy áldott legyen az Isten. Mi általában várni szoktuk az áldást az Istentől. Nem tudom, hogy ti hányszor mondtatok áldást az Istenre, pedig ennek van létjogosultsága és van helye. Miért is? Hát ugye megszoktuk, hogy így illik Istenről, jót mondunk, jót gondolunk, és a válasz egyszerűen az, hogy hát mert az Isten szeret bennünket, és hát hogy ne áldanánk. De azt gondolom, hogy értékesebb minden áldás, hogyha előtt, mikor áldásmondás az Istenre nézve, hogyha előtte átgondoljuk azt, hogy miért is. Tehát, hogy nem megszokásból tesszük, hanem frissen, elevenen él bennünk a meglátás és a meggyőződés. Igen, a szeretet okán De az a kérdés, hogy miféle szeretet ez a szeretet? Könnyen elcsépelté válik emberi viszonylatban is a szeretet, mint fogalom, de még az Isten viszonylatában is. Miféle szeretet az Isten szeretete, amiért itt áldást mond az apostol? Nem tudom, hogy vagytok vele, én elgondolkoztam, hogy mi is meg szoktuk sajnálni a nyomorultakat, esetleg valamit segítünk is, van az a szint, ameddig elmegyünk, és ezt most hasonlítsuk össze az Istennek a szeretetével. Ugye itt arról van szó, hogy az ő kegyelmének gazdagsága szerint szeretett bennünket. Ott van, megtaláljátok, ugye én csak kimásoltam magamnak a szakaszból. Tehát kegyelem, és nem szűken mért kegyelem. És tudjátok, hogy miért ezt olvasom egy úrvacsorához, mert hát azért jöttünk ide a kegyelem reményében. És Isten azt mondta, hogy ha a piacon mérsz valamit, akkor is jól megrázott a színig teltet, hogy emlékeztek rá ezek az ószövetségi törvények, ez hétköznapi. De mennyivel inkább így van ez a kegyelem tekintetében és az Istennél. Azt mondja, hogy az ő kegyelmének gazdagsága szerint, és utána hozzátesz valamit, hogy az ő vére által, ha megnézitek. Mi általában úgy jövünk fel, hogy van kegyelem. Kegyelem időben élünk, évezredek óta, az első bűn óta tart a kegyelem idő. Mi tudjuk, hogy ez egyszer véget fog érni, úgyhogy még tart a történelmünk. De ezt szoktuk meg, hogy tart. Ez is könnyen megszokássá válik. Tart a kegyelem, de hogy egyáltalán lehet kegyelem, annak ára volt. És ennek nem szabad különválni a fejünkben. Hadd idézek itt egy szakaszt, két hete Terézvárosban is idéztem egy más téma kapcsán, és annyira ideillik. Jézus Élete című könyv 4. fejezetének a legvégét idézem. A földi apa aggódik fiaiért, amikor kisgyermeke szemébe néz, aggódik fiaiért, amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és a küzdelemtől. Ez így van. Nem? Mert ez a normális, egy egészséges szülői szív így működik. Isten pedig, ugye pedig az azt jelenti, hogy itt valami más fogunk olvasni ezzel szemben. Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Tehát azt mondja, hogy miközben mi mindent megteszünk, hogy védjük a gyermekeinket, Isten nem volt kényszerben, tehát semmilyen külső kényszer nem volt, ő a fiát elküldte a legborzalmasabb zugába a világegyetemnek, hogy ott a legborzalmasabb életkörülmények között a legborzalmasabb halált szenvedje el, és azt mondja, hogy mindezt azért, hogy az élet útját biztosítsa a kicsinyeink számára. Pál apostol azt mondja egy helyen, hogy olyan van, hogy valaki meghal egy igazért. Nem gyakori, de volt már ilyen, ez tény. Vannak önfeláldozó emberek még világban is, tehát nem vallásokban. De egy bűnösért halljon meg valaki, az azért már erős. De azért ezt lehet fokozni, hogy nem én halok meg egy bűnösért, hanem az én gyerekemet adom oda azért, hogy a te gyerekedet megmentsem. Az ár is fokozottan esik latba, nem, mert nem a saját életemről mondok le, hanem ami még ennél is fontosabb, a gyerekeméről, azért, hogy ne a te saját életedet mentsen meg, hanem ami még annál is fontosabb neked. Értitek, ugye? Nekem ennek a mondatnak egy félelmetes súlya van és logikája, amikor azt mondja, hogy Isten pedig odaadta az egyszülött fiát, hogy az élet útját biztosítsa a kicsinyeink számára. Mint hogyha azt mondaná, hogy figyelj, olyan kérges már lelked, hogy már az nem is próbálkozok, hogy téged megmentsem, mert már ez is sokszor olyan megfakul nekünk, hogy nem hat a tudatig. Azt mondja, talán ez még hat, hogy a gyerekedet akartam. Hát ti nem úgy vagytok, hogy szeretnétek a gyerekeiteket, ha rajtatok múlna betolni az üdvösségbe. Nem tudjuk, de szóval értitek, mire gondolok. Én így vagyok vele, engem ez nagyon mélyen érint. És ezért mondja, így zárul a bekezdés, ebben van a szeretet. Na ez a lényeg. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek, ámulj ó föld. Mert nincs más normális reakció erre, nem? Csodálkozni lehet, meg ámulni lehet. Megérteni nem lehet, megmagyarázni nem lehet. De az alapigénk, mert azért nem véletlenül választottam ezt az alapigét, ezt még tudja fokozni. Tudom, hogy hihetetlen, de tudja. Nem tudom, figyeltétek, hogy mikortól működik ez a szeretet irántunk. A világ teremtetése előtt és eleve. Ezt a két kifejezést olvassuk. Nem tudom, emlékeztek-e rá, Pál apostol azt írja egy helyen, nem kerestem, mert úgyis tudjuk most, ezt nem az anyag, hogy hol írja. Azt mondja, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Ugye az előző gondolat folytatása, amit már idéztem, hogy az igazért még csak meghalna valaki. És azt mondja, hogy na de hát figyelj, Jézus nem igazakért halt meg, hanem bűnösökért. És Sátán jól meggyőzte a kereszten is erről, hogy figyelj, hát itt csak ilyenek vannak, akik csúfolnak, meg gonyolnak. Ezért nem érdemes szerintem. És Krisztus meghalt a bűnösökért, hogy hát, ha igazakká lesznek, kicsit hagyd legyünk személyesek, hát, ha igazakká leszünk. És ez igaz különben, amit Pál mond, hogy már akkor meghalt, mikor még bűnösök voltunk, értünk. De ez az ige még messzebb megy, és ezért nem cáfolja Pál igazságát, csak mélyíti. Azt mondja, hogy sőt, már azelőtt eldöntött dolog volt, hogy meghal, hogy bűnösökké lettünk volna. Értitek, ugye? Pár addig ment vissza, hogy mikor mi nem voltunk igazak, már meghalt, értünk. Azt mondja az ige, hogy sőt, még nem is voltunk. Még alkalmunk se volt elkövetni a bűnt, és már ez egy eldöntött dolog volt a részéről és az atyánál. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy ismerte a bűneinket. Ismert bennünket, ismert az életünket, ismert a bűneinket. Ugye ti is, mondjuk konkrét példáknál maradjunk, tudta azt az Isten, hogy Pál apostol öldökléstől lihegve fogja üldözni az ő gyermekeit, a többek közt a damaszkuszi úton is, de nem csak, tudta. Meg azt is tudta, miért ma ide jöttünk. Tehát a mi nem öldökléstől lihegve, mi magunk dolgaiért jöttünk ma ide. Tudta. Ismerte ezeket a bűnöket, de még valamit ismert, ismerte a küzdelmeket is. Ő azt is tudta, hogy ez a Pál, ez egyszer hogy fog küzdeni saját magában. Nehéz neked az ösztökélen rúgódoznod. De ismerte azt a stádiumot is, amit Pál ír a Róma 7-ben. Az azért küzdelem a javából. Amikor egy ember már akar, de nem tud, gyötrődik, de nem sikerül. És itt is mondhatom, hogy ismerte a mi gondjainkat is. Ahogy Pálnak volt az a küzdelme, nem merem még a magunk küzdelmét az övéhez mérni, nem akarok senkit megsérteni. De azt is tudja, hogy ma úgy jövünk hozzá az úrvacsorán, és úgy jövünk elé, hogy nem akartuk talán. Tehát azért mi is mást akarunk. De még mindig ezekkel küzdünk. És ő ezt is tudta, és ezért terjedt ki a kegyelem ránk is. Kiterjedt még erre a párra is, aki a bűnösök között elsőnek tartotta magát, és elég volt ő rá nézve is, és elég ránk nézve is. És kedves gyülekezet, bennem volt, amikor ezt a vázatot írtam, hogyha most az egész falu itt lenne, ilyen szép lenne, Móriakat is belevesszük, most Szabolcsra néztem, ha Mór is itt lenne, értitek, mire gondolok, ez a kegyelem rájuk is elég lenne. Mert bőséges, mert nincs lehatárolva. Hányszor van olyan a világon, hogy hány ember fér be valamiben, nem? Nincs talán repülve jöttem, meg vagy hányan férnek be. Ott nincs állóhely, meg ilyenek. Az Isten kegyelmének nincs végső határa, az egész emberiség üdvözülhetne. Az egész emberiség üdvözülhetne, üdvözülhetett volna. De akik már lezárultak, és nem reményteljesen, azért mondtam, hogy ott már ennek vége. És tudjátok, van még valami csodálatos az Isten szeretetében, hogy Isten képes várni. Ugye, ami tudomásunk szerint nagyjából 6000 éve vár. Azért az már valami. Nem tudom, ti hogy vagytok a várakozással. Nekem néha a percek is soknak tűnnek. Főleg fontos dolgokban. Ránk személy szerint, akik itt vagyunk, évtizedeket vár. Először arra várt, hogy itt legyünk. Most meg arra vár, hogy túljussunk azon a ponton, aminél most járunk, hogy mindig újra meg kell újulnunk, mert hogy megint elrontottuk. Megint vár. És hogy mennyire mások az ő dimenziói, ebben az értelemben is, de másként is. Most éppen a múlt héten a Pátrikus Profétáknak az első fejezetét néztem át. Tudjátok, még egy kicsit igazítok rajta, és megint azt írtam a Kökényes Zsuzsa testvérnek, én megint abban erősödtem meg, hogy számomra a Vájtrodomnak ez a legnagyobb szakasza. Pátrikus Proféták első fejezete. Olvassátok el. Legalább egy évben, egyszer, kétszer. Ez hihetetlen. Mert akkor el tudod helyezni magad. És akkor abból le fog jönni, testvérek, hogy az Isten annak a tudatában vállalta a mi megteremtésünket, a világunkét, meg benne minket, hogy tudta, hogy ez lesz, hogy Sátán itt meg fogja vetni a lábát. Mert ő akkor már volt, és akkor már lázadó állapotában volt. És azt mondta, hogy a legtöbb azt mondta, hogy kérem, hát a racionális döntés az, hogy ebbe az irányba lezárjuk az ajtót, nincs szükségünk erre, se a problémára, se az áldozatra. És Isten vállalta azt, hogy megteremt bennünket. Eleve, a világ teremtetése előtt, tudván azt, hogy ez lesz. És úgy, hogy közben vívta a maga harcát, ami egy más dimenzióban zajlik. Azért gondoljátok meg, hogy mi a mi világunk harca ahhoz képest. Ez egy laboratórium gyakorlatilag, ahol kifejleszti Sátán. Ezt leírja Ellen White, hogy Isten teret hagyott neki, hogy akkor mutassa meg, hogy mibe gondolkodik, hogy mindenki lássa. Mi a laborban születtünk, ha így is lehet mondani. De képzeljétek meg, amikor a mennyben történt a meghasonlás. Amikor nem hozzánk hasonló, most ne vegyétek bántásnak, de magammal kezdem én is, tehát magamat értem elsősorban, hogy setlő, botló, pár évtizedet élt, sötétben tapogatózó emberek próbálnak kijutni innen, jó esetben, hanem mennyei angyalok, akik örömüket lelték abban, hogy teljesítik Isten akaratát. Mert ezt írja, és így logikus, és így volt. És ennek az egyharmad részét el tudta hitetni, bocsánat, hogy nyersesztek, csak ezt nem tudom sohasem mondani, hogy pusztán dumával. Tehát azzal, hogy beszélt. Nem volt se mágia, se kényszer, se erőszak. Beszéd, beszéd, beszéd. És ezzel olyan angyalokat, akik színről színre ismerték az Istent, el tudott tántorítani a hűségtől, és bele tudott vinni a pusztulásba. És Istennek ezt látni kellett, nézni kellett. Mikor leírja Ellen White, az egyik legnagyobb mondat az, hogy Isten nem alkalmazhatott nemtelen eszközöket. Sátán viszont igen. Ez egy egyenlőtlen küzdelem. Ugye azt szoktam mondani, hogy amikor egy, nem tudom, esetleg ezt az ajtót csukjuk be, szerintem én azt javaslom, mert félek, hogy nincs akkora hozadéka már kint a benti történéseknek, mint fordítva. Köszönöm. Tehát amikor azt mondja, erre azt hasonlót szoktam mondani, amikor egy kötött fogású birkózót meg egy szabad fogásút összeeresztenek, hát nem egyforma a küzdelem, mert ugye a szabad fogású az mehet lábra is, nem tudom mennyire tudjátok, a kötött fogású csak derék fölött keresett fogást a másikon. Hát itt valami hasonló volt, ugye egy ilyen hétköznapi hasonlat. Kedves gyülekezet, ez a küzdelem, hogy mondjam, olyanok vagyunk, mint a világháború, a japánoknak voltak a szigeteken embereik, mi, mint hogy egy szigeten a világ végén küzdenénk a magunk harcát, a megváltás, és mi nem tudjuk azt, hogy hát a front az egész óceánt, az egész világot magában foglalja. Nagyobb ez a háború. És ebben a nagy háborújában az Isten bevállalt bennünket. Bocsánat, hogy ilyen szót mondok. Tehát azt, hogy legyünk. És azt, hogy egyenként figyel ránk, gondoskodik rólunk, egyenként komolyan vette a keresztségünket, a szövetségkötésünk igényét. És ma, amikor idejöttünk, egyenként komolyan veszi minnyájunk részéről, ha mi komolyan gondoljuk, ő komolyan veszi azt, hogy sajnáljuk, ami történt, és bánt bennünket, és el szeretnénk rendezni. És nem akarok hosszan szólni, de azért a befejezéshez követve annyit hadd kérdezzek meg, hogy most akkor tulajdonképpen mi mire emlékszünk az úrvacsorán? A bűneinkre emlékszünk? Sokszor azt hiszük, hogy igen, na de hát akkor azt úgy csináljuk. Tudom, engem is ez kísér, van egy csomó dolog, amit az ember mellett közben tanul meg az életben. Az úrvacsora nem a bűnökről szól, azokat el kellett rendezni előtte. Az úrvacsorán nem a bűnökről emlékezünk, hanem a kegyelemről, amit nyerhetünk, amit mindenkinek felajánlanak. Tegnap visszafelé már reptérő évet a saját kocsimban, jó érzés volt, két hét után már félig az én váram. Hallgattam, amit szoktam Hites Gabinak, mondtam a szombatiskolán, akik ott voltak, hallgatom ezt a római leveles sorozatát most. Én ezt olvasom is, hallgatom is, tanulom. Szóval egy jó így együtt most intenzíven. És pont erről beszélt Gábor, olyan érdekes, tegnap egy fél órát tudtam hallgatni, hogy a kegyelem az ott van mindenkinek, de az az igazság, hogy az dönti el a dolgot, hogy elfogadjuk-e. És azt el kell tudni fogadni. És rengeteg gátlás lehet ebből, hogy nekem az derogál, hogy már kegyelembe szorulok. Vagy elfogadnám, két kézzel nyúlok érte, csak nem vagyok hajlandó azt szerint élni, amit az erkölcsileg aztán megkövetelnek. Kedves gyülekezet, mi arra a kegyelemre emlékezünk, amit nyerhetünk, ugye erről beszéltem eddig, hogy nyerhetjük, de azt mi döntjük el, hogy akarjuk-e, kívánjuk-e, igényeljük-e. Ma azért jöttünk, mert igényeljük, tehát azért leszünk részt a vacsorában. Arra a kegyelemre emlékezünk, amely gazdag, bőséges, azt olvastuk. Nem szűken mért, nem kicentizett. Az Isten bőségesen adja a kegyelmét. Emlékeztek is, hogy ha a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább. Mihez képest? Nem önmagához képest bővölködik, a bűnhöz képest bővölködik. Bocsánat, ha hasonlít, hogyha valaki emeli a tétet, vannak ilyen dolgok, ugye, hogy bűnbe emeli Sátán, az Isten, nekem több a kegyelmem, mint amit te tudsz produkálni. És arról a kegyelmről, amit ugye már mondtam, és csak most látom, ide van írva, hogy amelyet tudni kell elfogadni. Emlékezünk tehát a kegyelemre, és emlékezünk arra a szeretetre, amiről eddig most beszéltünk, aminek a révén kegyelem lehet. A kegyelem az nem egy szeretettől független dolog, az nem egy önjáró, öntörvényű dolog. A kegyelem azért lehet, mert valaki, aki a kegyelmet gyakorolja, abban a szeretet munkálkodik. És ez Isten. Ő előbb szeretett bennünket. Sosem lesz úgy, hogy mi majd szeretjük az Isten, mert olyan nemes, meg olyan szép, és majd úgy kiengeszteljük, és akkor valami. A szeretet sose tőlünk indul. Nem tud. Ez lehetetlen. Ezen a mai napon is az Istennek a kegyelme, ami szeretetből fakad, indukálja bennünk a szeretetet, a viszont szeretetet, azáltal, hogy az úrvacsorában részt vehetünk. Az a fajta szeretet kezdeményezi ezt bennünk, amelyikről azt mondja az alapigénk, hogy ami eleve a világ teremtetése előtt elhatározta, hogy az ő fiának vére által, hogy megmentsen bennünket, meg a mi kicsinyeinket, meg mi is valakinek a kicsinyei voltunk valaha, ugye valakinek a gyermekei, hogy megmentsen. És én azzal zárnám a gondolatot, és szeretném, hogyha valahol ez zárná mindnyájunk lelkében, amit Ellen White mondott, nem tudok jobb mondatot. Ebben van a szeretet, csodálkozzatok egek, és ámuljó föld. És én azt szeretném, hogyha ebben a csodálkozásban, ebben az ámulatban, ebben az egészséges lelki válaszban, tudom, ez irracionális, de hát ez egy ilyen dolog, ebben a jegyben tudnánk mindnyájan ma kinyújtani a kezünket azért a kegyelemért, amit Isten felajánl nekünk. És ne a múltra tekintsünk, a hibáinknak a tanúságait tartsuk számon, a hibákat tegyük le, ne hagyjuk, hogy frusztráljon bennünket Sátán ezekkel, és vágyjunk abban a kegyelemben én, amit Isten felajánl mindnyájunknak. Amen.